Sziasztok, Murphy törvénye hallgatók! Hát az elmúlt pár hétben egy kicsit ilyen szerintem pihenősre vettük, ami egyáltalán nem baj, mert előtte nagyon intenzív időszakokat éltünk meg, meg intenzív beszélgetéseken voltunk túl. Az utóbbi pár hétben meg kicsit lenyugodtunk, és volt a Vikivel több online adásunk is, úgyhogy ezzel majd rá is fogunk fordulni az évzáró popkulturális ventilálásokra, ami már folyamatban van szervezésügyileg, úgyhogy természetesen ezt az évadot is azzal fogjuk zárni. De addig is továbbra is Vikivel vagyunk itt, méghozzá egy olyan témát fogunk feszegetni, ami szorosan Vikihez köthető. A Lofoten, vagy Lofoten? Nem tudom, hogy kell-e elé a, mert hogy utána néztem tulajdonképpen, hogy ez milyen, ez egy sziget, vagy egy ilyen tájegység ott Norvégiában, ahol te tartózkodsz, és arra jutottam, hogy ez most már így több sziget, szóval ez egy ilyen kis tájegység.
Hát egy szigetcsoport. Úgyhogy nem tudom, mi a helyes, hát Lofoten szigeteknek szokták mondani. Itt a helyiek simán csak Lofotennek emlegetik, úgyhogy vagy Lofoten szigeteknek, úgyhogy hívd, aminek akarod. Ez nem mozdul már innen.
Jó, a földrajzi helyes megnevezés az különböző névelőket kívánhat. Na mindegy, jó, szóval akkor Lofotenről fogunk beszélgetni nagyon specifikusan az ottani életről, hogyha valakit esetleg vonzana a térség, vagy most gondolkodik azon, hogy nem tudom, Norvégia eldugott bugyraiba költözzön, akkor miért pont Lofoten lehet erre a jó választás, vagy megoldás? Hát ennél elsőkezőbb infót nem tudtok kapni, mint hogy Viki elmeséli nektek, hogy milyen Lofotenben élni. Tudom, erről szerintem beszéltünk már egy említés terén, amikor azt hiszem arról beszélgetünk, hogy általánosságban milyen a külföldi élet, de hogy te hogy kerültél pont Lofotenbe? Ezt tisztázzuk már még egyszer.
Igazából anyukám volt társa, partnere, élettársa révén igazából, mert ugye futballista volt, és először ő is ismerősök révén jutott ki ide az északi részre, Norvégiának, mert ő először eszem Bodøbe volt, ahol te is tartózkodtál korábban, de hogy Bodø az a fő félszigetem, tehát ugye a skandináv parton tartózkodik, és akkor a Lofoten szigetek meg egy kicsit így egy ilyen különállóbb egység. Na mindegy, először ott volt, és aztán végül is ide került a Lofotenre, ahol futballozott, majd edzősködött, és mellette meg szezonmunkát végzett a halfeldolgozóban, ami ugye tök jó pénzt jelentett akkoriban, tehát most így nem tudom, a 90-es évek, 80-as évek vége, 90-es évek elejéről beszélünk. És aztán ugye összejött édesanyámmal, és én egyébként 6-7 évesen itt töltöttem két nyarat. Mert anyukám is kijött dolgozni arra a két nyárra, mert akkor építkeztem éppen Magyarországon, és hát nyilván kellett a pénz. Aztán a későbbiekben, hogy kb. 15 évvel ezelőtt költöztek ki effektíve, akkor még közösen, utána közben szétmentek, és anyukám is itt maradt, de hogy igen, tehát hogy utána egy, nem tudom, 10 évvel később jött megint a lehetőség, hogy akkor itt munkát kapott édesanyám élettársa edzőként, meg egy helyi üzemben dolgozott mellette, anyámnak is lett munkája, és akkor én akkor voltam 15-16 éves, és akkor én is kiköltöztem velük, aztán az nekem nem volt éppen jó időszakom, és én visszaköltöztem akkor a nagymamámhoz egy év után kb. Úgyhogy az utóbbi 15 évet az gyakorlatilag fél lábbal itt, fél lábbal otthon töltöttem. És tavaly májusban jöttünk, vagy jöttem vissza, most már így teljes egészében, és most már így remélhetőleg megvetettem a lábamat teljesen.
Anyukád még mindig ott van?
Igen, ő még itt dolgozik.
Hát az nagyon jó. Hát az tök nagy segítség azért abban, hogy az ember ne érezze magát totál egyedül egy ilyen, ráadásul eléggé ilyen Isten háta mögött feelingű helyen.
Jó, várjál, ezt szerintem tisztázzuk, tehát hogy azért nem úgy, tehát hogy a norvég vidéken vagyok, igen, és sok esetben úgy kell elképzelni, mint a magyar vidéket, tehát, hogy kicsit másak az emberek, mint a városban, viszont szerintem sokkal összetartóbbak, kedvesebbek, segítőkészek, viszont a Lofoten-szigetek annyira felkapott lett az utóbbi, nem tudom, 10 évben kb., hogy iszonyat sok a turista, és kifejezetten itt a szigeteken nagyon sok a külföldi. Uh-huh. Tehát itt az egész szigetcsoporton, ezek a nagyobb városok, Svolvær, Leknes, mondjuk Henningsfjord is ide tartozik, ami egyébként egy aprócska halászfaluként indult, de most egy ilyen kulturális hub lett, és gyakorlatilag én is Henningsfjordban dolgozok, én beszélek norvégul, viszont nagyon sokszor panaszkodnak nekem a norvég vendégek, hogy Henningsfjordban már nem tudnak norvégul asztalt foglalni például, mert a külföldi személyzet van.
Aha.
Úgyhogy ennyire multikultit képzelje el, hogy gyakorlatilag, és nagyon sokan ugye turizmusban dolgoznak, mert hogy ez az egyik ilyen hajtóerő itt, mert hogyha nem tudom, mondjuk 30 évvel ezelőtt azért itt nem sok minden történt, mert egyébként van olaj a Lofoten-szigetek környékén is, viszont ezt a helyiek megállították annak a kitermelését, mert hogy ugye ez teljesen tönkretenné a helyi ökoszisztémát, ahogyha azt elkezdenék kibányászni, plusz tönkretenné a halászatot. És uh-huh. eddig, amíg nem volt turizmus, a fő bevételi forrása a szigeteknek az a hal volt. Egy külön fogalom az, hogy lofotfiske, tehát hogy a lofoteni hal az világhírű egyébként. Rengeteg szárított halat exportálnak például Olaszországba. A halfejeket pedig azt hiszem Nigériába küldik nagyon sokat. Úgyhogy itt ez egy iszonyat fontos része az életnek, meg ugye a helyi gazdaságnak, hogy halásznak.
Ez jó, hogy ezt tisztába tettük, mert az Isten háta mögötti dolog az alapvetően olyan szempontból tűnik annak, hogyha az ember innen Budapestről ránéz Norvégia térképére, hogy hol van mondjuk Lofoten, akkor már inkább annak tűnik. De egyébként az elmondásod alapján meg ez egy elég pezsgő része Norvégiának akkor.
Abszolút, hát mondjuk az északi sarkörtől északabbra vagyunk még, kb. 3300 kilométer innen Budapest, de tényleg, tehát hogy egy annyira különleges tájegység, hogy nagyon sok mindenkit nagyon különféle dolgok miatt vonz. Tehát például Unstad, ahonnan én lakom, az így nem tudom kb. Mennyi lehet, 60 kilométer, az egy szörf paradicsom. Tehát az, uh-huh. az északi, vagy ezek a hidegvizes szörfözőknek az egy ilyen, nem tudom, legendás helye. És összesen van, nem tudom, 50 fő bejegyezve Unstadra, mint helyi lakos, de hogyha lemész nyáron, hogy kimenni a szörfözni, nem tudsz leparkolni, mert tele van a parkoló, mert mindenki szörfözni jött. Uh-huh. Úgyhogy, és tudod, minden kis egységnek megvan a maga saját kis különlegessége, meg bűbája, úgyhogy tényleg tehát, hogy nagyon, nagyon sok a turista, és évről évre egyre több a turista, és most már a téli szezon is megy, mert eddig csak a nyári szezon volt, tehát az elég rövid volt, így kb. Május végétől, mondjuk szeptember elejéig volt így a főszezon. Nyilván azért, mert ilyenkor nincs annyira hideg, meg nagyon sokakat vonz a fehér éjszaka.
Uh-huh. Abszolút, engem is. Én is átélném ezt egyszer szívesen.
És hát ugye rengeteg kirándulási lehetőség van, tehát hogy a norvégok ilyen, nem tudom, szerintem túrafüggők gyakorlatilag, meg futás, meg nem tudom, meg rengeteg sporteseményt szerveznek ide, ilyen triatlonos versenyeket például, úgyhogy most például a golfpálya, ahol tavaly dolgoztam, az a top 100-ban van ilyen különböző rangsorok alapján, úgyhogy uh-huh. nagyon sok, nagyon különféle dolog van, ami miatt érdemes ide utazni. És nyilván ez eddig például nem volt egy ilyen pénztárca barát utazás, mert alapvetően elég nehéz ide jutni. Szóval, hogyha Budapestről fel akarsz jönni a Lofoten-szigetekre, és Hát több lehetőséged van, az egyik az az, hogy ugye fölvezetsz, ami elég kellemetlen, és legalább 3-4 nap, és tehát, hogy nem kényelmes, nem ajánlom senkinek.
Ezek szerint már csináltad, mert ez úgy hangzik.
Igen, egyszer utaztam Norvégiából haza kocsival, és nem kívánom senkinek, borzasztó volt. Nehéz egyébként útvonalat választani, alapvetően ugye tehát, hogy a leggyorsabban kocsival úgy jutsz föl, hogy ugye mindenféleképpen hajóra kell szállni Dániában, vagy Lengyelországban, vagy valahol, vagy így muszáj lesz, és, vagy Németországban, és akkor mehetsz a svédekhez, vagy a norvégokhoz. Az egyszerűbb út egyébként a svédekhez menni, mert a svéd autópálya az egy fűtött autópálya, és egyébként is jobban ki van építve, mint a norvég. Tehát a norvég ország, maga az ország eléggé ketté van szakadva. Egyébként gyakorlatilag ugyanaz, mint Magyarország, csak sokkal nagyobb, azt hiszem háromszor nagyobb az ország, de hogy az oszlói fővárosi infrastruktúra, az kiválóan megvan oldva, csak úgy, mint Budapesten. Viszont ahogy távolodsz el ettől a fővárosi közektől, mondjuk Bergenig még oké vagy, mert az is egy ilyen iszonyat nagy város, nem tudom, Sopron mondjuk, kiváló infrastruktúrával, és akkor Trondheim az még úgy talán oké, és onnantól északabbra így megállt az élet gyakorlatilag. Télen meg ráadásul nehéz, mert nagyon sok a hóátfúvás, ugye a hegyeken keresztül megy az út, szóval, hogy nem egyszerű a közlekedés, és Svédország ehhez képest azért kicsit laposabb és egyszerűbb közlekedni. Úgyhogy a svéd országúton föl lehet jönni, és akkor egyébként ugye a norvég határvonal, ahogy északabbra mész, így elkeskenyedik, és így fölcsücsül gyakorlatilag Svédország tetejére, és elér egyébként Oroszországig is, tehát hogy van egy orosz határ is a norvégoknak. Na mindegy, és ahogy feljössz északra, ott már gyakorlatilag tök egyszerű átjutni a határon, és akkor onnan már egyszerű az út. Van ez, B opció, hogy repülsz, az meg ugye hát most már mindenféle járatok vannak, de leginkább az működik, hogy Oszlóból, vagy Oszlóba kell utazni első körben, ott át kell szállni. Itt két lehetőség van, vagy Bodøbe, vagy pedig Harstad-Narvikba. Ha Bodøbe szállsz, akkor még ott még át kell szállnod egy kis repülőre, ami áthoz a szigetekre, vagy mehetsz Kompal, de a Komp az egy 6 órás út, szóval, hogy nem olyan kényelmes, az se. A kis repülő az kb. Fél óra alatt van, csak itt meg az a kérdés, hogy aznap még eléred-e a repülőt, vagy nem. Valószínűleg nem, úgyhogy ott kell aludnod Bodøben. Na, és hogyha meg Harstad-Narvikba utazol, akkor onnan még egy ilyen 2,5-3 órás autóút vár rád a Lofoten-szigetekig.
Hát azért nem az a, nem tudom, kiugrok Lofoten betávolság, tehát végül is.
Nem, hát ide nem érdemes például hosszú hétvégét tervezni, szóval, hogyha valaki ide akar utazni, akkor egyébként van annyi látnivaló, hogy simán egy-két hetet eltöltsön az ember, úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy mindenféleképpen ugye bérautó, és egy ilyen 10 nap, ami szerintem így érdemes, és azt ki lehet tölteni mindenféle programmal, még akkor is, hogyha mondjuk rossz idő van, és beltéri programokat kell keresni.
Azt tudod-e, hogy mit jelent a Lofoten név?
Nem.
Ennek utána néztem, mielőtt itt leültünk beszélgetni. Képzeld el, azt jelenti, hogy hiúzláb.
Ó, tényleg, valóban.
Méghozzá most azért, mondod, mert hogy állítólag a szigeteknek az alakja az ehhez hasonlít.
Igen, igen.
Azt nem tudom, hogy a hiúz az hogy jön ide ilyen szempontból, mert hasonlíthatna egy macskalábra, vagy egy kutyalábra, vagy egy nem tudom, egérlábra is. Miért pont hiúz, azt nem tudom. De ezt írják, hogy hiúzláb a Lofoten.
Igen. Most, hogy mondtad, így most bevillant, hogy igen, valóban.
Azért
de nem tudom, mert... Igen?
Mond nyugodtan.
Nem, csak hogy amúgy így a hiúz, szerintem nem tudom, hogy korábban éltek a szigeteken hiúzok, de szerintem mostanra már egyáltalán nem. Szóval nagy a vad állomány, de inkább jávorszarvasok, különböző madarak, rókák, orkák.
A róka láb is lehetne ennyi erővel, nem? De valószínűleg igen. Egyébként ehhez van köze a hiúznak, hogy régebben élhettek arrafele.
Lehet, igen.
Folytassuk azzal, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért egy pár helyen dolgoztál, hálójavító üzemtől kezdve golfpálya, amit most itt szóba is hoztál már. Hogyha az ember Lofotenben van húzamosabb ideig, életvitelszerűen, akkor tényleg így milyen lehetőségeid vannak elhelyezkedni, hol tudsz dolgozni? Nyilván mondtad, hogy nagy a turizmus, tehát gondolom én, hogy a turizmusban egyébként azért lehet munkát találni, de télen például mit csináltok a turizmusban, tehát amikor bazi sötét van, és nem nagyon van turista. Szóval érdekel alapvetően, hogy milyen munkalehetőségek vannak Lofotenben, vannak-e ott nagyobb, nem tudom, esetleg cégek, bár ezt nehezen tudom elképzelni, tényleg inkább mindenki halászat meg turizmus, de hogy ez hogy van?
Hát igen, ahogy alapvetően érzed te is, hogy két út van, ami mondjuk ilyen alapvetően megélhetés biztosít, az egyik a halipar, a másik meg a turizmus. A halipar, az abban is vannak egyébként szezonális munkák, mert a tőkehalnak a halászása az annak a szezonja leginkább februártól áprilisig tart, és utána ugye elközben ugye megy a feldolgozás, utána meg szárított halat készítenek belőle, és akkor utána ráfordulnak mindenféle más fajta halaknak a kihalászására, csak úgy meg ugye vannak farmok is, halfarmok, úgyhogy ezek mindig ilyen fix bevételi forrás tudnak jelenteni, csak ezek elég speckó munkák, és alapvetően nehéz bekerülni, tehát halásznak gyakorlatilag születni kell. Uh-huh. Az egy ilyen nem tudom, egy nagyon jövedelmező állás egyébként, szóval az itteni leggazdagabbak azok mind halászok, mert szerintem többet ér, tehát hogy ilyen aranyárban van gyakorlatilag. Rengeteget keresnek, nagyon sokat dolgoznak is, szóval, hogy így nem egyszerű életet élnek, de hogy ki vannak fizetve, más adózási formák vonatkoznak rájuk, tehát hogy ők egy kicsit ilyen más státuszban vannak. De kifejezetten a halászok, és akkor az alájuk épülő kiszolgálóipar, tehát például a hálójavítás, az egy kicsit más technika, vagy más terminológia, és akik ezekben a rétegekben dolgoznak, azok meg ugye egész évben dolgoznak, mert tehát például a hálójavításnál az volt, hogy cserélik a hálókat, hogy télre, meg nyárra másfajta hálót kell kirakni, amiben a halat tartják, és akkor nyilván nyáron a téli hálókat javítottuk, télen meg a nyári hálókat javítottuk, szóval, hogy itt van egy ilyen rotáció. Rengeteg farm van, rengeteg cég van, akinek különböző farmjai vannak, úgyhogy, mert ugye a farmok azok leginkább alazac termelésben vannak. Ja, mert hogy így lazacnak az a másik, ami ilyen iszonyat nagy piaca van most. Szerintem többen esznek amúgy lazacot külföldön, mint a norvégok maguk. Igen, tehát hogy ez a halászat, meg halipar, és akkor van a turizmus, ami hagyományosan eléggé szezonális munka volt, most már azért egy ilyen erős változást érzékelek benne, mert a téli turizmus is kezd felfutni, tehát szükség van emberekre télen-nyáron. Uh-huh. Abban szoktak lenni a különbségek, hogy mondjuk nyárra lehet, hogy valaki kap 100% munkát, és télre mondjuk lemennek ilyen 40-50%-ra. Helye válogatja, meg nyilván különböző nem tudom, szerződéseket lehet kiharcolni, de hogy ezekben is ugye meg lehet élni. Hát ezen kívül meg vannak, akik birkákat tenyésztenek sokan, itt a helyiek, vannak kecskefarmok, mi van még itt? Nem tudom, van egy-két farmer is egyébként Vestfogölyben, de nem annyira számottevő, meg hát nyilván vannak ilyen, ezek a hagyományos kiszolgáló ágazatok, tehát például boltban mindig kell eladó és társai.
Mennyire nehéz volt ezeket megtalálni, meg kifogni?
Hú, nehéz egyébként, meg most korábban elég volt az, hogy valaki beszél angolul, bár most sok helyen, amint tudod, mondtam neked, hogy az Henningsfjärdben nem nagyon beszélnek norvégul például, de én abba futok bele, hogy leginkább azt kérik, hogy azért most már beszéljél norvégul. Nem muszáj perfektül, csak hogy értsed legalább, hogy mit akar az ember. És tehát, hogy amíg a turizmusban oké, vagy elég az angol, addig a többi helyen, ami már egy kicsit ilyen komolyabb üzem, már mint nyilván a felszolgálás se egy egyszerű dolog, szóval, hogy nem így értem, hanem mondjuk, tehát, hogy több a norvég kollégád, ott már megkövetelik azt, hogy beszélj norvégul. És igen, például a haliparba bejutni szerintem baromi nehéz, de ilyen kihalásos alapon történik gyakorlatilag. Tehát, hogy addig, amíg nem akar növekedni a cég, addig ott, aki bekerült, az gyakorlatilag ledolgozza az egész életét, és kész. Szóval nagyon nehéz ott így bekéreckedni, vagy bejutni.
Hát nyilván a védi is mindenki egy picit ilyenkor a saját pozícióját, gondolom, hiszen egy akkora, nem tudom, iparágról van szó, meg egy akkora munkalehetőségről, hogy ezt mindenki erre oda akar figyelni, hogy ha már egyszer benn vagyok, akkor nem megyek onnan el, vagy nem nagyon hagyom, hogy kitúrjanak.
Hát nem, mert tudod, annyira nagy sok munkalehetőség egyébként nincsen, és ez egy nagyon stabil dolog.
Igen.
Iszonyat stabil. Ja. De hát nagyon sokan dolgoznak például ilyen építkezéseken, meg felújításokon, ezek ilyen tipikusan kelet-európaiak által betöltött munkák például.
Mint sok minden más helyen nyugaton.
Igen, tehát hogy igen, szóval, hogy ezek abszolút, tehát hogy itt a, nem tudom, lengyel munkaerő az elég komoly százalékát teszi ki a társadalomnak.
Aha. Mit csinál, vagy milyen lehetősége van egy lofotani fiatalnak, ha pont erre rákapcsolva arról beszélünk, hogy hol tud elhelyezkedni, ahhoz milyen oktatást tud kapni, hova tud menni, tanulni egyébként egyetemi szinten például, mi van közel, aztán pedig, hogyha ha majd ezt még jobban kibontod, akkor így tényleg mit lehet szórakozni például Lofotenben egy fiatalnak?
Aha. Norvégiában ingyenes az oktatás minden szinten, tehát hogy nem csak általános közép és középiskolában, hanem az egyetem is. Sőt, egyébként EU-sként, tehát hogy például EU-s állampolgárként lehetne felsőoktatásba jelentkezni. Uh-huh. Ingyen. Ennek csak az a, nem tudom, hátulütője, hogy kevés például az angolul tartott alapszak, tehát hogy leginkább norvégul történnek, de hát nyilván, hogyha valaki, nem tudom, most 18 éves, gyorsan megtanul norvégul, akkor simán jelentkezhet ide egyetemre. Na mindegy, szóval, hogy elég sok egyetem van egyébként az országban, a legközelebbi az Harstában van, meg van Tromsøben is, Trondheimben, Bergenben, Oszlóban, szóval, hogy elég sok intézmény van, különböző dolgokat oktatnak, tehát, hogy például az például, hogy ami otthon van, hogy Debrecenben mondjuk tudsz tanulni orvostant, meg bölcsészetet, meg mondjuk IT-t, szerintem, vagy szóval, hogy tudod, ilyen különféle szakágokat, az kevésbé jellemző, tehát, hogy inkább az van. Mondjuk ez Oszlóra pont nem, mert Oszlóban szerintem gyakorlatilag mindent tudsz tanulni, de hogy például a Hastad-Narviki Egyetemen, ott azt hiszem csak ilyen műszaki dolgokat oktatnak. Uh-huh. Szóval tudod, egy kicsit így jobban szét vannak szálazva ezek a dolgok, nyilván nincs annyi diák, mint mondjuk otthon. Uh-huh. Alapból azt hiszem, így kb. 5-6 millióan vannak a norvégok, szóval, hogy nem kevesen vannak. Nagyon sok a külföldi egyébként, aki itt tanul. Úgyhogy jellemzően az szokott történni, hogy, ja, és itt van egy év kötelező katonai szolgálat a fiúknak, a lányoknak megválasztott. Tehát, hogy amikor végeznek a középiskolával, akkor egy évig katonának állnak. Amúgy ezt lányoknak tökre szokták javasolni, mert úgy bennak velük, mint a hímes tojással, és közben nagyon sok mindent megtanulhatnak, tehát például, hogyha a katonaság alatt tanulsz meg vezetni, akkor ezt az állam fizeti.
Tök jó.
Vagy ha már... Szóval, hogy ilyen különböző juttatások vannak ezzel, tehát hogy az attól még, hogy valaki egy évi katonának ment, nagyon sokat kaphat tőle. A lányok választhatnak például, hogy hol szeretnék tölteni a bent eltöltött idejüket. Emlékszem, hogy az egyik ismerősöm mondta, hogy ő a NATO-nál szolgált egy évet, és tökre örült, mert azt hiszem Brüsszelben állomásozott, és a eltávjánál oda mehetett, ahova akart, úgyhogy ő például abban az egy évben felfedezte Európát.
Az barátom egyébként. Én nem vagyok teljesen ellene ennek a kötelező katonai dolognak, mármint, hogy szerintem egy csomó mindent lehetne belőle tanulni, meg egy csomó élmény érheti az embert, hogyha ezt valamennyire ilyen 21. századi kellő érzékenységgel, meg kellő odafigyeléssel csinálják, vagy csináltatják az emberekkel. Tehát, hogy ne ez a vaskalapos szigor, hanem például, amit mondasz, hogy választhatsz, hogy mondjuk hol vagy, vagy nem tudom, hímes tojásként kezelik a nőket például. Tehát, hogyha ilyen körülmények vannak, akkor én amúgy egyáltalán nem vagyok ellene annak, hogy ez mindenkinek előnyére válhat.
Ja, meg hát mivel kötelező, azért semmiről nem maradnak le a srácokra se, tudod. Tehát, hogy nincs az, hogy kiesett egy év az életedből, mert hogy egyébként azt simán tanulásra fordíthatod ott a katonaságnál is. Tehát, hogy rengeteg tudást tudnak ott is magukra szedni. És akkor utána nyilván amúgy szerintem a társadalom jelentős része nem tanul tovább, hanem megelégszik valamilyenféle szakmunkával, ami egyébként tök nem baj, mert ugyanúgy ki van fizetve alapvetően, és ugyanúgy meg tud élni belőle, tehát hogy nincs szükség arra, hogy mindenki tovább tanuljon.
Hát ez itt a lényeg.
Igen. És akkor nyilván nagyon sokan osztóba költöznek ilyenkor. Ott van egy ilyen nagy egyetemi élet, vagy Bergenbe, Trondheimbe, és akkor, amikor végeznek, akkor van, aki hazaköltözik, de nagyon sokan amúgy délen maradnak. Tehát, hogy ez eléggé jellemző most, hogy kevés az ember északon. Tehát, hogy a legtöbb fiatal délen marad, több a munka lehetőség az ilyen különböző speckop szakmákban. Tehát, hogy itt, tehát mit tudom én például, én, aki média designerként végzett, van, nem tudom, itt fönt a Lofotenen három cég, aki ezzel foglalkozik, mind a háromnak megvannak a munkatársai, tehát addig, amíg ott nem üresedne meg egy hely. Ja, és ezek olyan cégekről beszélünk, hogy max. 5 fő dolgozik benne, elég nehezen kapnék állást.
De ott állsz egyébként a rajtvonalon? Tehát, hogy figyeled ezeket?
Nem kifejezetten, én most elégedett vagyok a jelenlegi munkahelyemmel, meg nem feltétlen szeretnék most már így designerként működni, persze tök hasznos, szóval nem erről van szó, csak nem tudom, egyelőre most így oké, amit csinálok, szóval, hogy semmi gondom nincsen vele, egy galériának a napi életét igazgatom, úgyhogy szerintem ez kiválóan megtaláltam a helyemet.
Arra válaszol még, Léci, hogy egy lofoteni fiatal hol tud kikapcsolódni? Milyen lehetőségek vannak ott nálatok?
Hát amúgy sok sport lehetőség van például, tehát hogy nagyon sokan fociznak, ez egy ilyen nemzeti sport, akkor itt helyben lehet még úszni, meg falat mászni, szóval itt például van ilyen hegymászó suli, vagy nem hegymászó, hanem falmászó suli, vagy hegyes falmászó, vagy hogy hívják ezt magyarul, tudod, amikor
sziklamászó.
Nem... Sziklamászó, az, na, sziklamászó suli. Szóval, hogy itt a sportélet, az iszonyatosan megy. Pont a Dán munkatársammal rögtünk ezen, hogy ezek a norvégok, ezek mindegyik fut. És hogy így mindegyik fut konkrétan, meg biciklizik. Tehát ez a futás, triatlon, ez egy ilyen, nem tudom, nemzeti sport. Akkor télen rengetegen síelnek, meg sífutnak, meg mit tudom én, szóval, hogy így iszonyat aktív a norvég társadalom ilyen szempontból, rengetegen sportolnak, és akkor a szórakozási lehetőségek azok így városról városra változnak, meg szezonról szezonra. De alapvetően mondjuk itt Voganba, az a kommune, amiben én lakom, ott van Svolvær, mint nagyváros, az egyébként így, hát így a Lofoten-szigetek fővárosa, 5000 fővel, tehát hogy óriási városi élet van. De hogy itt például van több étterem, van egy óriási tonhotel, és például ők, tehát hogy ott van például a kultúrház, és a hotel alá tartozik, vagy így egy épületben vannak, és akkor ott, nem tudom, kulturális eseményeket szoktak szervezni, tehát hogy simán vannak koncertek, színházi előadások, nem tudom, és a többi, és egyébként meg bulikat csapnak, tehát hogy rengeteg parti van péntek szombat esténként, és akkor erre rá még vannak kocsmák, vagy ilyen bárok. Ja, és nem tudom, Henningsfjärdben meg ott van a Treváre fabrikken, ami egy régi fafeldolgozó üzem épületéből átalakított szórakozóegység, ahol van koncertterem, bárterem, kávézó, és egyébként szobákat is adnak ki, és saját fesztivált tartanak, most már nem tudom hányadszorra, úgyhogy ott például iszonyatos kulturális élet van, és egy ilyen, és fejezetten egy ilyen, nem tudom, hipster kulturális hubként működik.
De ezek mennyire vannak, mondjuk, tehát hogy ezek már külön szigeten vannak egymáshoz képest ezek a városok, vagy ez most még, amiket mondtál, ez mind egy sziget, és akkor ilyen közelben elérhető dolgok ezek?
Hát ezt úgy képzeld el, amúgy,
mert hogy csak azért, mert vicces lehet, tudod, amikor az itt, nem tudom, ilyen európai kontinens közepén lévő fejjel arra gondolsz, hogy mondjuk átmenj egy buliba, és ehhez nem tudom, fel kell szállnod egy hajóra.
Az nagyon nincsen, tehát hogy az van, hogy ezeket a szigeteket összekötötték most már autóúttal, úgyhogy
okay.
Hogy hidak vezetnek át leginkább egyből a másikba, tehát hogyha megérkezzel a Lofotenre, akkor most már végig tudsz az E10 főúton, végig tudsz menni Óig, Ó a legvége a szigeteknek, és akkor Várőj nincsen hozzákötve a szigetekhez, mert ez egy picit messzebb tartózkodik, tehát Várőjre például kompozni kell, de az az egyetlen, viszont Várőjön meg vannak lündék, nem tudom mi a neve magyarul, a puffin, tudod, a madarak, ilyen fekete-fehér pici madarak, ilyen kis cuki csőrrel, nem tudom mi a magyar nevük.
És nem pingvin, mert az nincs ott.
És nem pingvin, hanem angolul mert puffinnak hívják.
Ez most de... nekem nincs meg annyira, hogy ez magyarul micsoda.
De nekem
majd,
meg,
majd meguglizzuk.
Jó, szóval várjuk például arról is, mert hogy ott vannak lündék, és azok nagyon cukik.
Folytassuk azzal, hogyha már így az állatokat szóba hoztad, hogy ott Lofotenben, meg a környéken, meg úgy egyáltalán Norvégiában mit lehet enni, milyen a gasztronómia, és most nem arra gondolok feltétlenül, hogy halat hallal, mert azt nyilván igen.
Hát halat hallal.
Halat hallal, meg bálnát bálnával, igen. Nem?
Igen, szóval jó, egyébként most viccet félretéve valóban a halfogyasztás az eléggé jelentős itt. Mindenféle halat lehet itt enni. És akkor persze, egyébként nem tudom, Norvégia kevés országok egyike, ahol engedélyezett a bálnafogyasztás, vagy hát a bálnáknak a vadászata. Uh-huh. De ez ilyen szezonális, meg kvóta van rá, meg Szóval, hogy ez eléggé komolyan van korlátozva, és nem is hagyhatja el a bálnahús az országot. Tehát, hogyha bálnát szeretnél enni, akkor azt itt megteheted, de haza már nem vihetsz belőle például. Igen, tehát, hogy van a bálna, akkor ezen kívül van rénszarvas, jávorszarvas, mi van még? Hát, ja, a másik ilyen nemzeti nagy kaja egyébként a bárány, szóval az egy ilyen fontos ételük, de tehát azon szoktunk viccelődni, mert anyukám párja az norvég, hogy gyakorlatilag a norvég konyhaművészet, amit ő így bemutat, az tehát, hogy hal valamilyen formában, leginkább így főzve, vagy ilyen kisütve, de hogy így nem egy ilyen, nem tudom, óriási konyhaművészetet képzelje. És akkor répa és krumpli mellé valamilyen formában, mert hogy ezeknek a variációit megkapod. Esetleg még uborka saláta. Szóval ez az alap norvég konyha. De egyébként nem akarok gonoszkodni velük, mert az nekem nagyon szimpatikus, hogy tehát kevés fűszert használnak így tradicionálisan, de hogy így azért nem egy ilyen ételekben gazdag ország ez, tehát leginkább ugye halat fogyasztottak addig, amíg ugye nem ért el őket a globalizmus, de hogy így még mindig ezt a natúrságot kedvelik, szóval hogy
ahogy a hal a tengerben van, úgy jó.
Igen, szóval, hogy nem gondolják túl ezeket a dolgokat, tudod. Nagyon szeretnek enni egyébként, nem arról van szó, de hogy nem flancolják túl a dolgot. Itt például volt egy, pont erről beszélgettünk, egy norvég és egy amerikai csajjal voltam kávézni, és az amerikai csajsz az egyébként Texasból jött, és akkor beszélgettünk ugye a norvég konyháról, mert egyébként a másik meg az, hogy a pizza és a takó az egy ilyen, nem tudom, nemzeti étel lett itt a norvégoknál, és akkor mondta a texasi csaj, hogy azért ez nem az a takó, amit ők ott Texasban megesznek.
Hát, igen.
Nyilván, de hogy ugye, itt tudom én, a takónak ilyen tök nagy, nem tudom, takótúrság, tehát hogy csütörtökönként takót kell enni, tudod.
Ilyen, és ilyen abba, nem... is halad, abba is halad tesznek, nem?
Van, aki hallal lesz, tehát, hogy például lazacsal ugyanolyan jó tud lenni ez a takófűszerezés. Na mindegy. És igen, tehát, hogy pont itt ezekről a kajákról beszélgettünk ott a csajokkal, és akkor én vettem magamnak egy waffelt, ami gofri, és kértem rá mindenféle, tehát a fullos gofrit kértem ki, amin van mit tudom én, csoki szósz, meg fagylalt, meg szóval, hogy így, tudod, ilyen jó magyarként, tehát, hogy mindent rakjál rá.
Igen, igen.
Minél édesebb legyen, mit tudom én. És utána ment a norvég csaj, ő is vett egy gofrit, viszont ő csak fahéjt kért rá, hogy így megszort egy kis fahéjjal, meg porcukorral, és ennyi volt, és azt tette meg, és ő azért, tehát, hogy és így néztünk egymásra, hogy és mondta, hogy nem az árral van baja, hogy mondjuk drágább az, hogy tudod, mindenfélét rápakolnak, hanem egyszerűen azt nem tudja elképzelni, hogy ő azt teszi meg, hogy ez már túl édes, az túl sok, tudod, neki a kis fahéjas, kis porcukros gofria kellett. És így vannak nagyon sok étellel, hogy ez a minél egyszerűbb, annál jobb.
Mértékletesség, ugyebár.
Igen, közben amúgy meg nagyon érdekes, mert nagyon sok az ázsiai származású itt, tehát hogy nagyon sok például a tájföldi, és ezekben az ázsiai kajákra tökre rámentek, szóval hogy, hogy most már a boltban nagyon sok ilyen 1-2H ázsiai alapcuccot lehet venni, tudod, ami, tehát hogy egybe van csomagolva a fűszer, meg a szósz, meg mit tudom én, még valami, és akkor ott van a leírás, hogy hogyan tudsz otthon pattájt készíteni, vagy szatájt, vagy akármit.
Egyébként ez érdekes, hogy nyilván megint csak valamennyire mégiscsak egy ilyen isten háta mögötti helynek tűnik, bár ezt már azért tisztáztuk, hogy nem, de még mindig egy picit gondolom, hogy azért ez, érted? Szóval, hogy ez nem az, hogy elmész, nem tudom, mit tudom én, mondj valamit, elmész mondjuk Franciaország déli részére, és akkor persze, hogy kapsz tájkaját. Meg elmész Németországba, és persze, hogy kapsz tájkaját, hanem, hogy elmész basszus Észak-Norvégiába, sarkörön túlra, egy szigetcsoportra, és hogy kapsz tájkaját.
Igen.
Tehát, hogy ez így annyira nem kérdés már, és ez valahol ez egy ilyen érdekes, meg ilyen, egy ilyen csodálatos dolog is, hogy te most már mindenhol ott van minden, meg mindenki, és, és hogy ott is simán kapsz tájkaját, meg fel vannak erre készül, meg a takó el tud jutni, nem tudom, ilyen nemzeti imádattá, vagy nem tudom, olyan régiós imádattá, hogy nyilván ezen sokat dob az, hogy mondjuk turizmus szempontjából elég kiemelt hely Lofoten, ezért aztán ugye a világ sok részéről jönnek, és hozzák magukkal a saját kis kultúrájukat, de hogy így, tehát így tényleg a globalizáció az így mindenhol. Mindenhol
ott van. Ez utolért minden
kaják kapcsán az jutott eszembe, hogy egészségesebben esznek szerinted a norvégok? Mint mondjuk mi?
Hát ez változ háztartástól függ, mert amúgy nagyon sok itt is a feldolgozott kaja, szóval sokan vannak, akik ilyen kényelmi kajákon vannak, hogy csak be kelljen rakni a mikróba, vagy a sütőbe, vagy ilyesmi. Amit észrevettünk itt, hogy alapvetően jobb minőségűek az élelmiszerek. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, hogy kisebb a választék, viszont, és mindent próbálnak Norvégiában megoldani. Tehát, tehát például tejet, szerintem van a Tine, mint gyártó, meg nem tudok más tejgyártót mondani most így hirtelen, mert a Tine uralja a piacot. Az egy helyi norvég tejforgalmazó, vagy ilyen tejtermékeket forgalmaz, és akkor neki van, mit tudom én, hasamra csaptam 6 féle teje, mert van a 0,2-es, meg a 0,3-as, meg a mit tudom én mi, meg ezekből a laktózmentes, meg a kis kiszerelés, nagy kiszerelés, tehát hogy így van választék, de hogy alapvetően ugyanazt a márkát veszed meg. És akkor nekik van tejfölük, meg van sajtjuk, és ők uralják a piacot, és akkor mellette van még egy-két gyártó, de hogy alapvetően norvégot veszel. És a többi gyártó is szerintem 90%-ban norvég lesz. És ugyanez, tehát a zöldségeknél az, amit így nehéz megoldani, mert nyilván nem lesz norvég paradicsom, tehát hogy azért az egy, nem tudom, lehet, hogy van a boltban norvég paradicsom, ez most nem mernék rá megesküdni, de hát az is nem, tehát hogy üvegházi körülmények között termesztik, mert hogy azért hideg van hozzá. Szóval ezeknek a dolgoknak én azt vettem észre, hogy jobb a minősége, mint az otthoni nagyon sok minden dolognak, meg leginkább, tehát hogy a felvágott, itt a hústermék az nagyon drága, viszont jobb minőség.
Valamelyik Instastory-ban láttam, hogy próbáltál paradicsomot termeszteni egyébként.
Igen,
vagy volt. A blogban, vagy hogy volt
a ez? Blogban. Igen, a blogban, de hát nem lett belőle semmi. Viszont krumplit tudtunk termelni, úgyhogy a krumpli az kiválóan megterem. Hát, figyelj, nem tudom, itthon így ablakban nehéz, szerint nagyon sokaknak van egyébként üvegháza, meg van a Polerhagen, ők Leknes környékén vannak, termelők, egy farm, és ott például rengeteg zöldséget termelnek.
Egy más, ilyen családi vállalkozás. Máshogy ezt nem is lehet, mint üvegházban, hát olyan hideg van.
Igen. Szóval, hogy van rá példa, meg hogyha tudod, hogy mit csinálsz, nem úgy, mint én, akkor biztos, hogy megterem és meg lehet.
Mi, hogy csináltad azon kívül, hogy ablakban, vagy verkélyen?
Ennyi, tehát, hogy elültettem ebbe a kis tárolóba, földbe, a kis magokat, és akkor az ablakba tettem, és kész. De hát biztos, hogy nem tudom, más hőt kellett volna, vagy fényt, vagy nem tudom, lehet, hogy nem jól öntöztem, de annyi mindentől függ, de lehet, nem jó földbe raktam, tudod, tehát, hogy nem értek hozzá, sajnos, majd ez a jövő.
Majd ezt nem is tudom. Kitalálod.
Igen, jó lenne majd megtanulni.
Figyelj csak, szerintem az egyik legizgalmasabb témára kanyarodnék most rá, ami alapvetően sok laikust foglalkoztat, és köztük engem is, hogy a sarkkörön túl milyen élni. Főleg gondolok az időjárási fény, illetve a nap, éj és a napos órák számára, hogy ez így, hogy ez így hogy lehet ehhez hozzászokni, illetve rád személy szerint így milyen hatással van ez?
Hát figyelj, én az elmúlt 15 évben szerintem 13 nyarat itt töltöttem.
Most a nyarat szóval... az azt jelenti, hogy ott azért nyáron mennyi? 13, 14, 15 fok?
Nagyon változó egyébként. Mondjuk az ilyen alaphangulat az az, hogy esős, és ilyen 15-20 fok között változik a hőmérséklet. De ezen túl voltak olyan nyarak, amikor iszonyat. Tehát, hogy például tavaly nyáron, mondjuk tavaly június 1-én még esett a hó, amit a sokkot kaptam, de hogy utána nagyon szép nyaruk volt, tehát ilyen 25 fokok. Sokkal nagyobb ereje van itt a napnak, gondolom ezek a belsési szögek, meg mit tudom én, de hogy gyakorlatilag, hogyha süt a nap és nincs szél, akkor sokkal melegebbnek érzed, tehát akkor itt 15 fokban kisgatya top. És
tényleg simán?
Igen. Úgyhogy ez becsapós ilyen szempontból. Nyilván mindenkinek más a toleranciája, azért itt olyan kevés van, hogy 40 fok, sőt, szinte 40 fok még soha nem volt, de hogy tudom én, volt olyan, hogy szerintem 30 fokot elértük, vagy ilyen valamikor, tavaly nyáron talán. Szóval, hogy ez így tud meleg lenni, de sokat tud esni az eső, sokat tud fújni a szél, úgyhogy eléggé változatos, meg olyan szempontból is, hogy te, mit tudom én, elhagyod az egyik szigetet, és mész a másikra, és ilyen őrületes napsütés van, és esőből érkeztél. Tehát, hogy azon rögtünk például, hogy Gimsön jön, ahol a golfpálya van, ott iszonyatosan meg tud ülni a köd. És az csak is kizárólag az északi szél tudja elfújni. Hogyha nem fúj északi szél, akkor két napig bent áll a köd.
Az jó, meg golfozni nem lehet ködben, tehát igen. Nem nagyon látod a lyukat.
És kint volt a CNN, hogy riportot készítsen a gimszai golfpályáról, és ott természetesen beült a köd két napra, és az utolsó nap, amikor már utaztak el, aznap reggel kisütött a nap, és akkor tudták leforgatni az egész adást gyakorlatilag. Úgyhogy igen, ez így elég változatos, és hát ugye az napos órák száma, hát most nem tudom hivatalosan hol tartunk, de elvileg szerintem most már ez a midnatszul van, tehát az éjféli napnak az ideje, ami azt jelenti, hogy nem megy le a nap. A nem megy le a nap, az, hogy nem megy a horizont alá. De szerintem most még úgy lemegy, de hogy a lemegy, az nem jelenti azt, hogy ugye sötét van, mert otthon is, hogyha naplemente van, tehát hogy nem tudom, hivatalosan naplemente, nem tudom, 9-kor, de 9:30-kor azért még úgy dereng valami.
Igen.
Na hát itt ezek sokkal hosszabb ideig kitelnek ezek a derengések, tehát hogy gyakorlatilag most már úgy érzékeljük, bár még hivatalosan szerintem nincs midnatszul, de hogy nem megy le a nap. Világos van éjfélkor is. És akkor ez egészen augusztus végéig mondjuk kb. Ugyanez lesz, mint most, tehát nyilván egyre följebb lesz a nap, és akkor ennek a csúcsa az ugye június közepétől július közepéig van az az időszak, hogy az év fölött van, tehát hogy a horizont fölött van a nap végig, és akkor utána lemegyeget, de hát nem megy le, mert világos van ettől függetlenül, és akkor utána meg ennek a ellentéte következik be télen, amikor meg nem nagyon jön föl, tehát hogy van egy hónapnyi december, nem akarok hülyeséget mondani, 6-ától azt hiszem január 14-ig, vagy valami ilyesmi, akkor meg nem jön a horizont fölé a nap. Igen.
Azért tehát, hogy... ez a keményebb része, tehát mert az, hogy nem megy le, Ezt én is megtapasztaltam Bodőben, vagy Budőben, hogy kell szépen mondani.
Budő.
És Budő, és ez egyébként egy roppant izgalmas dolog szerintem, nagyjából 2 napig. Aztán utána már úgy vagy vele, hogy hát ja, kicsit világos van még itt éjfélkor, na bum. Mert egyébként meg nagyon durva, de hogy így a hotel, amiben tartózkodtam, hát ott megláttam, hogy hogyan védekeznek a norvégok a fény ellen. Hát olyan függönyök voltak az ablakokon, hogy gyakorlatilag pokróc vastagságú sötét függöny. Igen. Tökéletes sötétséget lehetett csinálni a szobában, annak ellenére, hogy éjfélkor kint még hát ez az ilyen naplemente utáni fél homály volt, igen, amiben azért még úgy nem biztos, hogy olyan jó altatót tudsz aludni. Szóval, hogy ez egy tök izgalmas tapasztalat volt, meg hogy úristen, tényleg ilyen van, tényleg 2 napig, és aztán úgy hozzászoktam, jó, nem tudom, voltam ott összesen 5-öt, tehát, hogy amúgy nem sokat, de a másik véglet, azt elképzelni sem tudom, hogy amikor kilépsz délelőtt 11-kor, és full sötétség, vagy ugyanez a homály, de hogy pontam
ellenkező. Hát, ilyen homály, igen. Hát nézd, a novembert nem szeretem, mert olyankor még nem szokott esni a hó, és de ellenben az eső igen, és ilyen taknyos, sötét időszak. Viszont decemberben már úgy elkezd szállingózni a hó, és elkezdünk ugye készülni a karácsonyra, és mindenki lámpást rak ki az ablakba, föl van díszítve a város, és az már egy nagyon szép várakozással teli időszak. Szóval, hogy persze, meg tudod azt, hogy együtt kell élni, tehát, hogy átalakítod az életmódodat ehhez az életet.
Hát vagy kénytelen ehhez a... vagy, kénytelen.
Igen.
Vagy.
És akkor ugye az van, hogy nyáron, amint lehet, kint vagy, szóval, hogy így rengeteget töltünk ki, mi is ilyenkor a szabadban. Ha úgy van, akkor nem tudom, évféli túrára megyünk, mert miért nem, világos van, és süt a nap is, jó idő van, menjünk, tudod? Tehát, hogy ez kicsit így át kell gondolnod ezeket a dolgokat, és lehet, hogy másnap fáradtabb leszel munkába, de most van nap, most van jó idő, most kell menni. És akkor télen meg ugye, akkor meg pihensz. Szóval, hogy akkor meg bekuckózol, könyvet olvasol, befelé fordul, szóval sokkal jobban megtanít szerintem ez az extrémitás arra, hogy a környezeteddel, hogy a természettel együtt működj.
Uh-huh. Amit egyébként szerintem ilyen átlagos nagyvárosi polgárként baromira nem teszünk. Tehát nincs szükségünk arra, hogy a természet. Mert azt akartam volna kérdezni, hogy így a lelki világodra hogyan hat egy ilyen sötét időszak, de most azt veszem ki a szavaidból, hogy ezt egyébként előnyödre tudod fordítani azzal, hogyha ehhez alkalmazkodsz, és mondjuk kihasználod a sötét időszakot arra, hogy magaddal foglalkozz, ahogy mondtad, befelé fordulj, magadra figyelj, nyugis, feltöltő dolgokat csinálj.
Hát jó, tehát, hogy alapvetően amúgy nehéz. Meg van olyan tél, ami jobban megvisel, meg van olyan, ami kevésbé, tehát hogy ez nyilván az is kérdés, hogy éppen milyen időszakodat éled, és hogyan kap el ez a mörketid. Szóval, hogy azért ez nem feltétlen egy ilyen, nem tudom, lélekemelő, fantasztikus dolog, de meg lehet találni a jó oldalát is, és meg kell próbálni alkalmazkodni. Nyilván az szokott lenni egyébként, hogy akik helyiek, és már nem tudom hányadik mörketidjüket élik át, azok a november, december, januárt Spanyolországban töltik, és akkor majd jönnek vissza, amikor van nap. Tehát, hogy ez amúgy nagyon jellemző a helyiekre.
A legtutibb alkalmazkodási mód, hogy ne legyél ott.
Igen, igen. Tehát, hogy itt nagyon sok mindenkinek nyaralója van Spanyolországban például, és hogyha megteheti, akkor ott tölti a telet. Tehát nyugdíjasok leginkább ott töltik a telet. Nehéz egyébként, mert tényleg leesik a nem tudom hány méter hó, minden nap havat kotorni, tehát hogy így, nem már megint, És nyilván otthon most az van a fejedben, hogy ó, hát egy kis hó, tudod, tehát hogy milyen jó lenne, ha otthon is esne a hó, és így nem tudom, hóembert építesz belőle, meg hógolyózol, meg mit tudom én, de amikor egy héten 14-szer kotrod el a havat, és minden egyes alkalommal ugyanannyi havat kotrasz el,
igen,
és minden egyes alkalommal, nem tudom, másfél órádba telik, akkor már így, na jó, van elmész a fenébe, szóval,
igen,
hogy
igen,
akkor
igen,
már
igen,
te is inkább kicsekkolnál a helyi gyönyörű havastájból. Tehát, hogy igen.
Amikor az emberek arra panaszkodnak, mit tudom, Angliában arra panaszkodtak, hogy mennyit esik, hát el kell menni egy kicsit, nem tudom, Lofotenbe, és ott kell tölteni egy telet, és akkor lehet, hogy mindjárt az ember tud örülni mondjuk a szürke, ködös esőnek.
Az eső, is, igen.
De legalább
igen,
világos van, vagy legalább, legalább ez nincsen, igen. Figyelj csak!
Igen.
Közeledünk a vége fele, úgyhogy egy záró témám van, kicsit erre rá kapcsolódva, meg kicsit össze is foglalva, hogy szerinted milyen embernek való Lofoten? Ki fogja ott jól érezni magát?
Hát szerintem az, aki szereti a természetet, tehát, hogy akinek ez a nagyvárosi életforma a mindene, az semmiféleképpen, tehát, hogy annak mondjuk lehet, hogy jól érzi magát egy hétre, mert amúgy rengeteg kulturális kikapcsolódási lehetőség van, és akkor itt a reklám helye, Galeri Lofoten, gyertek, nézzétek meg. De egyébként van ez a LAG, a Lofoten Art Galleriesnek a grupja, és tényleg, tehát hogy gyakorlatilag nagyon fogékony itt a helyi közönség a művészetre, és nagyon sok kézműves tartózkodik egyébként a Lofotenen, nagyon sok a festő, a üvegező, tehát hogy mit tudom én, Kabelvokba is van üvegező, a Henningsfairbe is van, Wicken is van, szóval hogy így több ilyen üvegfújó műhely van például, nagyon sokan kerámiáznak, szóval hogy ezek a dolgok iszonyatosan mennek, ami mondjuk lehet, hogy tudod, egy városi uh-huh. ember számára is ilyen váó, meg mit tudom én, tényleg ott a Viking Múzeum, ott van a Lofoten Múzeum itt Kabelvokban, most épül a Skrei Múzeum, ami egy ilyen, a Skrei az a tőkehal, és készítenek hozzá egy ilyen múzeumot, hogy a helyi halászat, az hogyan alakult. Szerintem az is baromi izgalmas lesz. Szóval, hogy így amúgy van mit csinálni városi embernek is, meg ilyesmi, de hogy például nincsen tömegközlekedés. Van, csak gyakorlatilag használhatatlan, tehát hogy a iskola buszon kívül szerintem senki nem használja a buszt, csak hogyha uh-huh. nagyon végszüksége van rá szüksége. Mert amúgy mindenkinek van autója, szóval, hogy közlekedni nehéz, nagyon keskeny az út, én ebből totálisan szenvedek amúgy, mert én most már hozzászoktam a helyi közlekedési viszonyokhoz, és Henningsfairbe, ahol dolgozok, egy ilyen nagyon kanyargós, keskeny út vezet, ahol vannak ilyen kiállók, ilyen kiszélesedések, hogyha kamion jön, akkor tudod, elférjetek igen, egymás igen. mellett. Na hát itt én lassan felkötöm magam a turistáktól, mert gyökkettővel haladnak, a 80-nal mehetnél az úton, és egyébként tudsz menni 80-nal az úton, na ők 20-30-al. És rettegve, tehát hogy vagy rettegve, vagy a másik véglet az, hogy épp közben fotózok, és akkor azért nem megyek rendesen, szóval ezektől én a falra mászok, bocsánat turisták, de álljatok félre, engedjetek el, légy szíves. Igen, szóval, hogy igen, ez a városiasság szerintem ilyen szempontból is nehéz, mert muszáj tudnod vezetni például, és az nem mindenkinek van azért jogsíra otthon a városban szerintem, mert felesleges. Jó, hát igen, a természet, tehát hogy ha nem szereted a természetet, akkor ne gyere ide, mert amúgy meg tehát fantasztikus tájak vannak, és minden kanyar más, és szóval, hogy és az a jó a Lofotenbe, hogy egyébként kevés a fa alapvetően, úgyhogy ha, és ilyen nagyon vízszintről iszonyat magasra emelkedik nagyon gyorsan a hegy, úgyhogy egy-egy hegyre, hogyha fölmész, akkor nagyon szép kilátásod van, szóval, hogy nem az van, mint például a Mátrába tapasztaltam ezt, hogy így fölmászol, és így hát gyakorlatilag nem látsz semmit, mert vagy a fa takarja ki, vagy vagy a következő csúcs az ugyanaddig, tehát hogy így nem, nincsen rálátásod így a térre, hogy mi történik. Itt meg van, de azzal együtt nagyon sok túraútvonal iszonyat veszélyes. Itt van például a Reinebringen, ami egy nagyon kedvelt túrázó útvonal, oda most építettek Sherpa trappát, az a Sherpa lépcsőt, és tudom én, majdnem 2000 lépcsőfok visz föl, tehát hogy nem egyszerű amúgy, vagy több, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, és iszonyat veszélyes, főleg télen. Nem egy és nem kettő turistát kellett lehozni télen a hegyről helikopterrel, mert nem jutottak le. Nagyon meredek, csúszós, veszélyes, szóval, hogy ezekkel például számolni kell, és nyáron azért nyilván egyszerűbbek ezek az útvonalak, de nagyon meg kell nézni az embernek szerintem, hogy milyen egészségügyi állapottal, meg fizikai erőnléttel melyik hegyet, vagy melyik hegycsúcsot mászod meg, melyik túrát választod. Úgyhogy, de aki meg aktív és sportol, és nem tudom, ki akarja próbálni a lovaglást, a síelést, a szörföt, a sziklamászást, a túrázást, a szuppot, a nem tudom, kajakozást, annak ez egy paradicsom.
Viki, nagyon szépen köszi, hogy meséltél Lofotenről, és aki még minket hallgatott, azt bátorítom, hogy próbálja ki Lofotent, vagy utazzon el egy hétre, két hétre, meg hát találkozom veled.
Igen, gyertek!
Két hét múlva találkozunk, sziasztok!
Sziasztok!